A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, a pontos idő 6 óra 31 perc, elindul a mai Millás reggeli Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
Na jó, van, ezt akkor megoldottuk. A két ember, aki megkapta, hogy ők háttérbe húzódva nem szeretnek és nem tudnak megszólalni, úgyhogy majd egymásnak pattogtatjuk a labdát, hogy a két nagy dumás mellett...
Én megkaptam ezt.
Hát igen, hogy mi,
a macitól.
Mi szoktuk átengedni ezt a lehetőséget, és majd mit csinálunk.
Mikor voltam vele adásban? Várjál csak... Hétfőn talán?
Igen.
Hát én gyakorlatilag esélyem nem volt.
Ja, igen, igen. De ez nem úgy működik, hogy egész egyszerűen érezzük a cheat, és tudjuk, hogy mikor mihez...
Mikor érdemes
próbálkoznunk. Viszont, ha te szóba hoztad a hétfőt, kedden kérdezték a hallgat? Ja, valamikor, és ígértem, hogy tovább pattintom neked a labdát, hogy szerinted... A szignálunkat hallgatók hány százaléka tudja, hogy ki az a
igen, az FBI ügynök.
Igen, a Mosley.
A Mosley. Uh-huh. Nem tudom, hogy hány százalék. Szerintem
Alonzo Mosley mennyire van meg az embereknek. Meg hogy honnan jött ez? Ezt még nem kérdeztük meg, úgyhogy...
Szerintem, jó, kérdezzük meg a hallgatókat először, és akkor utána természetesen elmondjuk.
Várjon, most ne kérdezzük meg a hallgatókat előbb.
Hanem én mondjam azt, hogy szerintem...
Vagy ne, azért ne kérdezzük meg a hallgatókat, mert szegényes technológiai tudásom alapján én most úgy látom, hogy egyik csatornánk bedogult.
Hát a Facebook oldalunk az ott van, jó?
Jó, oké, tehát a...
Kirakom akkor Jafet Kottónak az arcát. Jafet Kottó volt az a színész, aki játszott Alonzo Mosleyt. És
de honnan kattant be neked, mikor a szignálba...
Azért, mert az volt az egyik legnagyobb jelenet abban a filmben. Folyamatosan visszatérő poén volt.
Melyik filmben?
Az Éjszakai Rohanás, de Robert De Niro.
Az, hogy az vajon... Hát jó, és az honnan ugrott be?
Ne, egyik kedvenc filmem volt. Korábbi. Egyik kedvenc filmem, ilyen bűnügyi dolgokon gondolkodtam a szignál gyártása közben, és valahogy beugrott, hogy van ez a visszatérő poén, ugye filmeknek a visszatérő poénja, és volt ő, Alonzo Mosley, és akkor az így...
Csak a vicces előjött a héten, mert én is rákerestem, mikor először hallottam, és ismerős volt, és nem tudtam hova tenni, láttam, hogy a filmet.
Ugye azt történt, hogy eltulajdonította a Robert De Niro a Mosley ügynöknek az igazolványát. Uh-huh. És mindenhol úgy mutatkozott be, hogy ő Alonzo Mosley, FBI, és amikor jött az igazi, és mondta, hogy Alonzo Mosley FBI, akkor megkérdezték tőlük, hogy magukat az FBI nem mind így hívják, hogy mind Mosleynak hívják.
Mm, jó, oké.
Okay. Úgyhogy innen.
Na, Fer Gábor azt írja, hogy ezt már egyszer megbeszéltük, akkor rosszul emlékszem, vagy de most akkor valószínűleg nem voltam itt, sőt, többször is megbeszéltük, ugyanakkor ugyanő javasolja. Fontos a csatornákra elmondani, hogy az SMS-ben történik, mert hogy úgy tűnik, hogy a WhatsAppunk az nem működik, tehát a news információ az csúszni fog a ma reggeli, hogy a javaslat az, hogy a Brexit miatt a mai utolsó zene az a Goodbye London, Bye-bye, goodbye, bye-bye, London, hogy van?
Goodbye, London, hát azt mondja, jó, hát az nem biztos, hogy megvan, ez még meg kell keresni.
Arra emlékszem, hogy...
Van egy jó Leaving London-os számunk.
Ezt már előttük, a Brexit nép szavazás. Másnapján ezzel kezdtünk, abban biztos vagyok, de szerintem azóta most nincs benne a rendszerben. Na mindegy, valami Brexit kompatibilis zenét akkor nyilván a derék briteknek küldünk a valószínű is, tehát öntökön szúrásoknak az emlékére innen a távoli kicsi Magyarországról. Szerintem azt azért megígérhetjük, nem?
Persze, abszolút.
Jó, oké. Úgyhogy aki most üzeni akar nekünk, akkor azt kérnénk, hogy a 0630-2010-909-es megszokott számot használhatják, de az SMS preferálják, amik helyre nem állítjuk a WhatsAppos és a Viberes kapcsolatot.
Sőt, ott vagyunk a Facebookon, lehet már kommentelni arra a posztra, Jafet Kottót kitettem, és megmondhatjátok, hogy hányan tudjátok, hogy ki ő. Na nézzük akkor, hogy milyen nap van ma. Marcella nap. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Marcella nevű hallgatónknak, és még a Geminiánok, a Ludovikák, a Csikók is ünnepelhetnek.
Csikók.
És a Vulfia.
Csikó?
Csikó. Így, ahogy mondom. És a Vulfia is létező név. Úgyhogy ők is ünnepelnek.
Na és kiket szeretnék köszönteni a születésnapot?
Azért az, hogy nősténfarkasnak hívnak valakit, az elég kemény szerintem.
Most ez nem volt, hogy van ilyen keresztnév.
De a Vulfia. Tehát a Vulfia ugye az latinos, germán eredetű, de azt jelenti, hogy nőstény farkas.
Értem, de azt hittem, most hirtelen, azt is majdnem elhittem volna, hogy
gondoljunk létezik, már ez bele.
Rendesen lefordítva.
Farkas Vulfia.
Jó, oké. Okay.
Vagy mi lenne, hogyha Bárány Vulfiának hívnának valakit? Imádok ezekkel a nevekkel így. Na, szóval, hogy kit válasszak ki a születésnaposok közül? Hát ugye az 1902-ben született Jábor Pára egyszer, tavaly ugyanilyenkor megemlékeztünk, akkor csináltunk egy Mihálovics portrét, ami gyakorlatilag ilyen Jábor Páros bajusszal volt elkészítve, úgyhogy az elég sikeres volt a Facebookon. Neked hagyom azt az illetőt, akit szerintem ott középen kinéztél magadnak, ezért aztán a legnagyobb zenészt a mai listán elmondom, Franz Schubert, osztrák zeneszerző, 1797-ben született ezen a napon.
Most, hogy a Johnny Rotterre gondolsz?
Én, hát nem őt választottad?
Azt gondoltam, hogy te őt magadhoz
nem,
ragadod.
Hát ezért mondtam, hogy ezt neked átengedem, tudom, hogy szereted.
Ambivalens viszonyban vagyok vele.
Igen, mert?
Nem tudom, szóval tök érdekes, én a korai dolgait nem szerettem, az a felpubbált Sex Pistols mánia, az egyáltalán nem érintett meg, az egy ügyes marketing trükk volt alapvetően. Jó, most nyilván eltúloztam egy kicsit. Viszont későbbi dolgainál volt, ami úgy bejött, szóval ilyen nem is tudom hova tenni, sőt, egyszer beleszaladtam valami fesztiválon, egy Pil koncertbe, ahol nem tudtam eljönni, annyira energikus és annyira magával ragadó volt, úgyhogy...
És a nagy rock and roll Svindli, az smafu?
Na, smafu, persze.
Miért? Szerintem tök jó volt. Megtestesítették ezt az egészet. Tehát, hogy ez ők megélték a művészetüket szerintem.
Hát... Erről szerintem vitatkozhatnánk.
Nem.
Hűséget, ha belevesszük, akkor nem feltétlenül így volt. Na.
Jó, bármint, hogy a film? Vagy a nagy rock'n'roll Svindli, vagy miről beszélsz?
Ja, most? Azt gondoltam, hogy a film kapcsán visszautalsz az ő tevékenységükre.
Ja, nem, önmagában a tevékenységüket mondom, hogy ők azt úgy megélték egy az egybe.
Jó.
Hát ez így kell, nem? Ez volt a lényeg, az eszenciája. Inkább a Clash.
Még nem, de inkább szerintem túl léphetünk
rajta. Ez egész stílus, nem jön be?
Neked. Miért sérkeltem? Tehát hogy mondjam, így...
Mikor kezdtél a brit zene iránt?
Dalilag.
Ramones kivéve.
Mikor ébredő tizenéves
koromban. Akkor mi volt az első? Akkor erre kíváncsi vagyok most már, hogyha az így szóba jött.
Mi volt az első?
Igen, ami igazán megérintett. Tehát, hogy akkor...
Hát annak nagyon nem, annak nem, az még nem...
Chumba Wamba?
Nem rock volt.
Hanem? Rick Astley?
Nyilván Rick Astley. Hát az akkori Rick Astley az a... az kész.
Nyál volt, igen.
Mi volt az első brit, ami... Nem rock volt. Kérdezed, hogy a Bronski Beatnek a...
Na,
az
a Bronski Beat.
Első, és talán egyetlen lemeze az volt, amit rajtosra tudtam hallgatni a 80-as évek közepén.
Na, tessék, míg derülnek.
De jó, de hát ez a kezdet mindenki.
A kezdet.
A mai napig időnként...
Volt ilyen trapéz farmered is?
Nem.
Fekete cipő.
A mai napig időnként előveszem, egyébként fogalmam nem volt, hogy miről szólnak azok a történetek, és hogy ők honnan jönnek, és mi náluk a mondás. az kellett,
hát
még, kellett még,
a, vagy, igen, ahhoz még, kellett egy pár év mindenkinek.
5-6 év, mire rájöttem, hogy ez mi köré csoportosul. Na mindegy, ne kanyarodjunk el innen,
jó,
menjünk tovább szerintem.
Menjünk.
Én zenei hülyeségeimmel foglalkozom. Na,
inkább
köszöntsük Igali Diánát, és Olá Ibolyát, és Justin Timberlake-et.
Olá Ibolyát, ezt kimondottan Kiszti Hand, ezek közül a kedvencem Olá Ibolya. Tehát volt egy fantasztikus este a Jazz Picnic-en, amikor Olá Ibolya társaságában sikerült egy pár palack bort kipattintani, hát nagyon vicces.
Komolyan?
Volt. Igen, nagyon vicces volt.
Na,
sok mindenki, de hát most ezt így nem annyira rádiókompatibilis ez az egész, de nagyon érdekes volt.
De jó fej volt.
Nagyon jó fej volt. Én azt mondom, hogy
azt
tényleg jó volt,
is.
Jót röhögtünk, és jó volt ez az este.
Vele nagyon, egy kívülről nézve nagyon guftustalanul bánt a bulvár média abban az időszakban, és nekem mindegy. De aztán, ezt mondom, tényleg csak messziről rálátva volt ez az érzésem.
Hát, figyelj, én nem ismerem, én mondom, hogy teljesen véletlen találkozás
Véletlenes.
Volt, de vicces volt, az biztos.
Rick Astley, ausztrál. Éj, egy hallgató. Szerintem nem.
Nem,
miért
szerintem
lenne
sem. Lehet, hogy van valami...
Tőzsgyökeres angol szerintem.
Lehet, hogy van valami köze, de
ez új.
Mindjárt megnézzük. Ezt nekem is tök új. Én...
Valami kis angol településről ott csinálta végig. És ő beleesett ebbe a sláger készítésbe, de amúgy ő
igen, ki saját pici maga angol, most meg is néztem.
Ilyen jazzes vonalról
Newton,
indult rá.
Newton Le Williams. Uh-huh. Newton Le Willows.
Na, így van.
Newton Le Willows, 1966, angol énekes.
Oké, oké, akkor jól emlékszünk.
És igen, ő dobosnak készült egyébként.
Igen, tehát jól dobolt.
Bizony, hát azt én megnéztem most, visszatérve megint a Rick Astley
a
Jazz Picnichez.
Beállt most is, igen.
Beállt, ugye ennek a produkciónak, amit most csinál, ennek az utolsó száma az mindig az, hogy beül a dobok mögé, és a Highway to Hell-t az AC/DC-től eldobolja, ami elmondása szerint is az egyik első volt, amit megtanult, és imádta.
Aha.
Tehát azt mondta, az a lemez volt az, amit rojtosra hallgatotta, hogy te fogalmaztál annó, és ezt nagyon megtanulta. Hát nekem azért ez egy elég nagy meglepetés volt, miután nem nagyon ismerem a munkásságát, bár pár évvel ezelőtt a születésnapján az új lemezéről játszottunk egy pár számot, ami teljesen más, egy ilyen érett zene, nem az a... Tingli-tangli, ami volt, na, amitől egyébként el is távolodott.
A műsor dobszakértője nem sokára érkezik híreket mondani, majd megkérdezik a Rick Astley dobtudásáról.
Mindenféleképpen. Ő is látta szerintem. Na jó, menjünk tovább szerintem egy zenével, aztán utána pedig jövünk és megnézzük, hogy a lapok mit írtak. Még annyit, hogy 2014-ben ezen a napon hunyt el Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth díjas, Balázs Béla díjas, magyar filmrendező, kiváló művész, és hát óriási gondolkodó, meg nagyon-nagyon érdekes meglátásai voltak arról, hogy hogyan is élünk mi ezekről, akár a 2000-es évekről is, amikor megnyilatkozottak, azt szerintem érdemes volt elolvasni, úgyhogy ez 2014.
Még azért egy dolgot ide kell, hogy tegyek, tehát Greg magyarázata zseniális arra, hogy miért gondolta ausztrálnak Rick Astley-t, tévedtem, megkevert a Kylie Minogue hasonlóság.
Ja. Az a Jason Donovan. Ja. Az nem a Rick Astley. Aki viszont most jön, ő viszont tényleg ausztrál, tehát egy igazán érdekes reggeli kezdés sikerült így, mert nem készültem erre, hogy az Ausztrália szóba került, úgy hívják, hogy Tommy Emmanuel, és aki ismeri, vagy aki látta, azt gondolhatná, hogy ha azt mondták Paganiniról, hogy az ördög hegedűse, akkor Tommy Emmanuel feltétlenül az ördög gitárosa. Az az ember, hogyha kimegy egyedül a színpadra, egy szál akusztikus gitárral, olyan, mintha lenne mögötte valahol a vászon mögött, vagy a függöny mögött egy zenekar, szintén gitárokkal, mert egy gitárral tud olyat, amit más zenekarok csak hárommal tudnak. Zseniális, megnéztem egy oktató DVD-t, ahol elmagyarázta, hogy tanulta ezt a stílust meg. Érdemes megnézni, kiadott egy új lemezt, arról jön most egy klasszikus.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the wave sweep along, 'cause I got them deep river blues. My old gal's a good old pal, she looks like a waterfowl when I get them deep river blues. Well, there ain't no one to cry for me, and the fish all go out on a spree when I get them deep river blues. Yeah.
A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Hát a kedves hallgatók azért nem hazudtották meg magukat a Facebook oldalunkon. Jafet Kotto, és természetesen oda van írva, hogy Alonso Mosley képe alatt mindenki felismerte, aki, vagy nagyon sokan felismerték, akik kommenteltek, sőt, egész klasszikusok is születtek ott. Ezek a napszemüvegek piszok jók, maguk ezt ellátmányban kapják, vagy mindegy helyen vásárolnak. Ez is idézett a filmből. Aki nem látta, mindenképpen nézze meg Robert De Niroval az Éjszakai Rohanás című filmet. Onnan van az Alonso Mosley a szignálunkban.
Mikori az?
Fú, hát az valamikor a 80-as évek vége, 85, uh-huh. 86-7, de mindjárt megnézem uh-huh, pontosan.
Még egy kicsit, aha, talán 9-re tettem volna, de jó, oké. Okay.
Figyelj, mindegy, nem megnézem. Tudom, most így hirtelen nem emlékszem, de mindjárt, 88 ráadásul. Aha. Úgyhogy, akkor rosszul, nem, akkor jól lőttem.
Nem, 88, abszolút jól lőttem be, igen.
Na, nézzük meg, hogy mit írnak a lapok, mert hiszen ez a lapszemlének a helye.
A lapok nem iparkodtak túlságosan már, mi a print lapokat, illeti a exkluzív információk beszerzésével. A vírus és a Brexit elegendő muníciót szolgáltatott ahhoz, hogy megtöltsék a címlapjaikat. Úgyhogy igazából...
Én találtam mást a napi.hu-n, igaz, hogy csütörtök esti a sztori, de 19 órakor jelent meg, tehát még belefér szerintem.
Bőven,
mi lesz a Nutellával, írják ők, kérdezik, támadják az édességek királyát Olaszországba. Politikusok, agrárgazdálkodók és környezetvédők is belekötöttek a Ferreróba, az édességek egyik koronázatlan királya a Nutella gyártójába, mert úgy látták, hogy nem megfelelő módon szerzi be a termék egyik fontos alapanyagát, a mogyorót. Úgyhogy a Nutellára rájár a rút, hiszen az előző körben nem a mogyoró miatt volt a bojkott és a probléma, a nutellával, hanem ugye a pálma olaj miatt. Na most ez a következő, az a magyaró. Mert hogy ugye az van, hogy ugye Olaszországban elég nagyra tartják a legendás magyarókrémet, az ország kultúrájának részét látják benne. Rágondolva a nemzeti büszkeségérzése tölti el az olaszok lelkét. A Ferrero bejelentette, hogy finomítani akar a termék receptjén, a Nutella rajongók tiltakozásul annak idején szerveztek a szent összetétel és készítési eljárás módosítása ellen egy balhét, és hát ugye az történik most, hogy a pálmaolaj után az olasz mogyoró az, ami ugye problémás. Umbria tartományban helyi környezetvédők tiltakoznak azért, mert az egyik ültetvényen használt rovarirtószerek veszélyeztették a közeli tó élővilágát, és ugye ez a monokultúra és mogyoró termesztés ellen emelnek kifogást sokan, úgyhogy elég sok probléma van a Nutella házatájáról, vagy érkezik, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes követni, hogyha szeretjük a Nutellát.
Jó, én az M4-ról azért kiemelném, nem hiszem, hogy túl sokan számítottak volna rá, de azért legyen biztos, rákérdeztek, hogy mikor lesz egy számjegyű az SZIA, illetve volt erre vonatkozó pénzügyminiszteri utalás, hogy ez most komoly-e, tehát, hogy lehet emelt közben azért más irányba indultak el a folyamatok, a költségvetésből inkább egy újabb családvédelmi programra költik erre, és már volt korábban elég egyértelmű utalás, és ez azért tisztességesen megterhelni a büdzsét, ezért az M4.hu rákérdezett a kormányinfón Gulyás Gergely miniszternél, hogy mi a helyzete, egyértelműen kizárta, hogy jövőre ez bekövetkezhessen, tehát nem lesz egy számjegyő semmiképpen az SZJA, hiába szorgalmazta ezt korábban a miniszterelnök, úgy tűnik, hogy a családvédelmi irány az ezt fölülírja. Egyébként az egymagában, ha ez bekövetkezne, tehát a 10% alatti SZIA bevezetése, az 600 milliárdot venne ki a költségvetésből, ennyivel kevesebb lenne a bevétele a költségvetésnek, ennyivel kevesebbet adóznának az emberek, úgyhogy még sok minden nyitott a tendenciákat illetően, de ettől függetlenül egyértelműen kizárta a miniszter, hogy az nagymértékű SZIA csökkenés az jövőre bekövetkezhetne.
És akkor nézzük, hogy
M4.hu-n lehet olvasni.
G7.hu-n egy egészen figyelemfelkeltő cím, összeomlás szélén a szelektív papírgyűjtés. Ingyen sem vesznek át hulladékpapírt, mivel a szállítás és a csomagolás meghatározó alapanyaga a papír, az iparban és a kereskedelemben hatalmas mennyiségű hulladékpapír halmozódik fel. Ennek mértékét jól mutatja, hogy Magyarországon a lakossági szelektív gyűjtésből származó papírhulladék mintegy 10-szerese képződik vállalkozásoknál, és lényegében erről szól a cikk, hogy mi történik az átvétellel, és hogy mi történik, hogy hova kerül az újrahasznosító papírhulladék, egyébként égetőbe kerül legtöbb esetben, tehát ez is problémás, úgyhogy a g7.hu-n a papírhulladékról lehet olvasni.
A mai kedvenc csőben a jó idézetemet azért adjegyeztem ide a végére. A zászlókat könnyű kicserélgetni London közterein, ám Nagy-Britannia további fejlődését illetően rengeteg a kérdőjel. Ez a Világgazdaság címlapján.
Na tessék.
Található.
Akkor
köszönjük, okosabbak lettünk.
És üzenjük nekik, hogy lesz, volt, van.
Lesz, volt, van. Mindig egy nő, akit rám bíz majd az ég, de elhajtják a démonok mellőlem.
Bizony van ott.
Mindig egy lány, aki annál többet ér, hogy rám hagyná az ég, megint úgy érzem.
Megint ez van, mindig az, hogy
száll a hírem, én meg messzebb nem megyek.
Nem is tudok.
Egyre többször van az, hogy rajtam múlik, csak hogy a jó megoldást most már bennem keresem. De ott a kígyó lakik még bent, s addig lesz nő, akit rám bíz majd az ég. De elhajtják a démonok mellőlem.
Bizony van ott.
Mindig egy lány, aki annál többet ér, hogy rám hagyná az ég. Megint úgy érzem,
megint ez van, mindig az, hogy
lökni bátran könnyű, azt, hogy mit merek.
Jól megyessz.
Nagyon jó. megy, már csak szusszal győzzem. Pedig én nem remélek soha, de mégis összejön. De itt a kígyós addig nem lesz jó, míg van egy nő, akit rám bíz majd az ég. De elhajtják a démonok előlem. Mindig egy lány, aki annál többet ér, hogy rám hagyná az ég. Megint úgy érzem,
megint ez van mindig.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na nézzük, mi történt a budapesti értéktőzsdén. Hát nem volt olyan jó indulása a napnak, aztán valamikor nyitás után azért beindultak a pluszok a budapesti értéktőzsdén, de az nem tartott sokáig, mert ebéd előtt megint lejtmenetbe került a BUX. Majd utána, miután visszajöttek az ebédelésből a brókerek, és már megemésztették a csütörtöki sóletet, akkor indult el a plusz, és végül is egy tized százalékos, majdnem 2 tized százalékos pluszban zárt a BUX Index, és azt lehet mondani, hogy egy ilyen 11,8 milliárd forintos forgalomban, ami nem rossz egyáltalán. A vezető papírok közül az OTP emelkedett, ő is húzta a kereskedést, ez majdnem 6 milliárd forintos forgalmat jelent, 1%-os pluszt hozott össze az OTP, a MOL viszont 1,6%-os mínusszal lefele húzott, 2,5 milliárd forintos forgalomban, majdnem ugyanennyivel a Richter megint el az ellentétes irányba, 0,8%-os plusszal zárt, és a Magyar Telekom a bét kutyája, ugye, mint ahogy ez kiderült Csárt Máté elemzéséből is, meg a beszélgetésből is, tehát a Magyar Telekom 0,4%-os pluszt hozott össze, 458 forintos árfolyam lett a vége. Ez volt tehát a bét. Mi van külföldön?
Érdekes volt, mert hogy az volt a várakozás, hogy bejelenti a WHO a visszajöttet a koronavírus kapcsán, erre egy jó nagy emelkedés indult az amerikai tőzsdén, mert hogy nem jelentettek be utazási korlátozásokat. Két napja, amikor az volt a várakozás, hogy esetleg bejelentetik, és nem jelentették be, ezért emelkedtek a tőzsdék, most pedig, hogy bejelentették, most meg abban találták meg az optimizmust, hogy nem jelentették be olyannak, mint amilyennek esetleg előtte gondolták, hogy még súlyosabb dolgok is mellékelhetődnek mellé. Úgyhogy lényegében majdnem minden vírusos hírben még a Wall Street képes megtalálni az optimista komponenst.
Hát, mert hogy olyan hajrá optimizmus van, hogy ihaj. De amikor ilyen 2,5%-os mínuszban voltak a távolkeleti tőzsdék, akkor is megint csúcsra mentek az amerikaiak, és
igen, de most aztán, de közben pont olyan napon, amikor meg nem történt semmi, akkor meg jöttek a nagy beöntések, korrekciók, úgyhogy ez érdekes, tehát mindig amikor várni lehet, amikor jobban odafigyelnek az emberek, és amikor a vírus kapcsán ilyen nagyobb nemzetközi para kialakul, mert hogy valami eseményre várunk, akkor az amerikai tőzsde tüntetőleg pont, hogy fölfele megy, de másokat szól, de hát egyébként más eseményeknél is ez a jellemző, és nem akkor esik, amikor erre többen várnak, tehát ez így működik, és ez régóta így működik, hogy annyira nem meglepő, tegnap a majdnem 1%-ot elérő mínuszból kanyarodott vissza, és lendült át az utolsó órában a pozitív tartományba a, hát igen, az összes amerikai index. A Tesla megtartotta azt az állás után elért jó kis nyereséget, illetve majdnem akkorát, mint amekkorát elért a kiváló eredménye után. A másik oldalon a Facebook 6%-os esése érdemel említést, szintén a gyors jelentés kapcsán, hát a nagyok közül a jó eredmény után a Coca-Cola ment elég lomha mozgású papírként, 3,3% az elég tisztességes elmozdulás nála, mint ahogy a UPS 6,7%-os zakója, hogyha nézzünk valakit a másik oldalról is, érdemel említést. Úgyhogy nagyjából ez az amerikai össze. Ja, és akkor mennyit emelkedtek? Hát kicsit, de itt igazából a lényeg az volt, hogy a majdnem 1%-os veszteségből átfordulva jött össze, és a napi csúcsokat jelentette ez a bizonyos 2-3%-os emelkedés az árásban a Wall Street-en.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt na, van, megjött Schmidt Andi.
A dob szakértőnk.
A dob szakértőnk.
Jaj, de is mond, tegnap jöttek meg tessék. A dobkottáim.
Tényleg.
Na tessék.
Meg zongora. Rendeltem Angliából.
Zongorát?
A zongorakottát is.
Ja.
Aj, Gábor, persze.
Az igen.
Millás reggelés fizetésemből. Egy zongorát, ifom.
Micsoda.
Két dobot is hozzá mindjárt.
Nem mondj ilyeneket.
Nem, nagyon jó Foo Fighters kották. Már el is kezdtem tanulni tegnap dobórán. Haj, nagyon kire.
Minek neked...
Dobkotta?
Zongorakotta.
Ja, mert a gyerek is zongorázik, meg én zongoráztam annó 10 évet, és most ő elkezdett zongorázni, úgyhogy én újra leültem picit.
Ja, hogy miatta?
Ha. És ilyen poprock számok meg. Aj,
nagyon jó. Csak gyakoroljál.
Hogy elképzellek benneteket.
Őrület. Ma rockstar lesz a gyermekem a farsangon.
Ugrál a zongorán, miközben te a dobszólót tekered alá. Jó kis
vagy esti, fordítva.
Jó kis esti program, irigylem a szomszédaitokat.
Nem szoktunk ilyet este.
Nem, majd egyszer átmegyünk, és akkor majd... beugrunk a nagy
egyébként
bőgőbe.
A szomszédaink nagyon toleránsak.
Miért hoztuk fel a dobot? Mit akartunk tőle kérdezni?
Hogy a Rikeszli jól dobol-e?
Hát én nem hallottam még a Rikeszli dobolni, de tudtam, hogy...
Akkor megmutatjuk neked.
Tudtam, hogy dobol.
Jó, akkor előveszük azt a fellépését, amelyiken beül a dobok mögé.
Én most Foo Fighters lázban
éljek. Nem, szakértői véleményt akkor majd az alapján kérünk tőled. De előbb...
Egyébként
hallottam, amikor mondtátok, és majdnem mindenki a ZCDC Highway to Hell-el kezdi. Nagyon egyszerű eldobolni.
Igen.
És sokan, én is, mi is doboltuk.
Aha, annak. Tehát az tök egyszerű.
Nem aha. Nehéz.
Utána jönnek a komolyabb darabok.
Foo Fightersnél sokkal könnyebb.
Utána jön egy rás.
És mi a legjobb kihívás?
Meg egy Deep Purple Lazy. Én a Deep Purple Lazy-t akarom megtanulni, meg van egy Iron Maiden szám, amit nagyon, de most nem teszem a címe.
Na jó, ebből egyszer adunk részleteket a hallgatóban.
Azért a nemrég nagyon hirtelen, vagy számomra szomorúsággal töltötte, hogy elhunyt a Neil Peart, ugye a Rásnak a dobosa, hát igen, ő azért elég zseniálisan tolta, úgyhogy igen, hát egy Rás, Andika, a következő, jó? Valamelyiket.
Következő évtizedben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Fiatalok körében terjed leginkább itthon az influenza. Nem alkalmas a Lánchíd gyalogos hídnak. Ónos eső és szél miatt is adtak ki figyelmeztetést. Ma változékony esős, de enyhe időnk lesz. Napközben itt Budapesten akár 12-13 fokot is mérhetünk majd. Egyelőre fagypont körül alakul a hőmérséklet a fővárosban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás járványt. A kórokozó által igazolt halálesetek száma Kínában már több mint 2000-re nőtt, több mint 8200-an fertőződtek meg. 20-nál több országból jelentették eddig a kórokozót. A tervek szerint szombaton juttatják haza Kínából a koronavírus miatt hazatérni akaró magyar állampolgárokat, közölte a külügyi tárca tájékoztatásért felelős államtitkára. Menzer Tamás elmondta, a minisztérium 8 magyarral áll kapcsolatban, közülük 7-en akarnak hazajönni. Egy francia gépen hagyhatják el a területet, majd hazaérkezésük után 2 hétre karanténba kerülnek. Magyarországon továbbra sincs koronavírusos beteg, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a kabinet felkérte a szaktárcát és a tiszti főorvost, hogy készítsen akciótervet a helyzet kezelésére. Közben itthon rohamosan terjed az influenza, ezért teljes vagy részleges látogatási tilalmak vannak érvényben. Budapest, Baranya, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye egyes kórházaiban. A betegek többsége 14 év alatti gyerek, vagy 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt. Nem alkalmas a Lánchíd gyalogos hídnak. A Lánchíd felújítási tervét készítő csoport vezetője az ATV-nek arról beszélt, hogy a gyalogos forgalom nagyobb megterhelést jelent a híd számára, mint a járművek. Horváth Adrián szerint szerkezetileg nem függ össze a budai váralagút és a Lánchíd, így azoknak a felújítása külön és egyszerre is elvégezhető. A szakértő úgy véli, a mostani hídfelújítási trendeknek megfelelő a Lánchíd felújításának árazása. Bűnügyi felügyelet alá helyezték a Dunai tragédiát okozó szállodahajó testvérhajójának a kapitányát. Az ukrán férfit segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt hallgatták ki. A kapitány által vezetett hajó nem állt meg a tragédia helyszínén, amikor a Viking Sigyn maga alá gyűrte a hableányt, és 28 ember halálát okozta. Az ütközést okozó másik kapitány szintén bűnügyi felügyeletben várja a tárgyalást. Még ma éjfélig használhatók a tavalyi éves autópálya matricák. Holnaptól tehát már büntetés jár azoknak, akik érvénytelen matricával közlekednek a fizetős szakaszon. Érdemes arra is figyelni, hogy január végéig a különböző kedvezményeket, így a nagy családosoknak járót is meg kell újítani. Az útdíj jogosultságok ára nem változott tavalyhoz képest. Elkezdődött a karneváli időszak a fővárosi állat- és növénykertben. Vasárnapig mackó farsangra várják a családokat, ismeretterjesztő programokat, bábelőadásokat, mesekoncerteket, mézkóstolót és látványetetést is kínálnak a szervezők. Azok a gyerekek, akik jelmezben vagy játék mackóval érkeznek, jelképes belépővel vehetnek részt a programokon. Rekordot döntött az osztrák állami múzeumok látogatottsága. Csak nem 7 millió jegyet adtak el. A legnépszerűbb a Bécsi Szépművészeti Múzeum és a Belvedere Kastély Múzeum volt. Mindkettő több mint 1 millió 700 ezer ember kereste fel. És végül az időjárásról. Ma változékony esős, sokfelé szeles, de enyhe időnk lesz. A szél miatt az ország északi harmadára, az ónos eső miatt pedig az északi középhegység térségére adtak ki figyelmeztetést. Napsütésre legfeljebb délután a Dunántúlon lehet számítani. Napközben általában 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Itt Budapesten 12 fok körüli értékeket mérünk majd ma délután. A hírszerkesztőt Schmidt-Andit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Most még jelentős torlódástól nem kell tartaniuk, folyamatosan élénkül ugyan a forgalom, főként a városközpont felé, de a most útnak indulók elkerülhetik a reggeli csúcsot. A 13. kerületben a Csángó utcát, a Tüzér utca és a Kassák-Lajos utca között lezárták toronydarú bontás miatt. Az Állatkerti körúton, a Széchenyi fürdőnél pedig útszűkületre készüljenek, mert beszakadt az útpálya. Kellemes utat kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádió 0630 2010 909, ami SMS, Viber és WhatsApp számunk. Bizony érkeznek hozzászólások, például Viberen azt mondja, hogy Greg írja, hogy Alonso Mosley, én tudtam! Robert De Niro, Rolly, az angol keyboard is, meg a magyar keyboard. Úgyhogy ezt is írta Greg többek között, de más is érkezett, azt mondja nekünk Imre, hogy tehetségkutatós volt az előző muzsika, úgyhogy igen, köszönjük szépen.
Mi ez a fertelem kérdés is, én úgy érzem, hogy valamelyik. Igen. A muzsikára vonatkozott, Bandi, szedd össze magad, a jó
figyelj,
kezdést.
Figyelj, nem én,
erős megkérdőjelezhető.
Ezt nem én tettem
minőség.
Be.
Ez ilyen egyszerű. Jó. De, jó, ami nem tetszik a hallgatónak, az nem én voltam.
Az a helyzet, hogy a Budapest Voices nagyon megosztó, megfigyeltem.
Persze, tehát,
amikor
De egyébként attól...
Robbantak azzal a felvétellel, azt hiszem a tanksabdának volt az első, azt hiszem az volt, ami nagyon híres
nem
lett.
Nem csak az a kapella önmagában.
Igen, a kapella.
De attól is függ, hogy éppen mit dolgoznak föl. Tehát, hogyha egy gicses, megaslágert gondolnak újra, az sokkal kevésbé tetszik.
Például a Despacitót.
Hát az egy klasszikus példa, de igen. Most ettől függetlenül igen, hogy nem mindegy, mi az alapja a dolgoknak. Hogyha meg egy nagyon menő dolgot dolgoznak föl, akkor meg az általános reakció az, hogy hát ennél jobbat úgy se lehet, tehát minden feldolgozás csak szar tud lenni, és akkor na mindegy, ugorjunk túl ezen.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát egy nagyon érdekes probléma megoldására alakult egy startup, mégpedig, hogy hogyan lehetne több parkolóhely a fővárosban. Úgy hívják a startupot, hogy Rollett, és az alapítóval és ügyvezető igazgatóval, Andy Zhang-gal beszélgetünk. Remélem, jól mondtam a nevedet. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt! Igen, abszolút ez a megfelelő kérdése.
Oké, okay, szuper! És kiválóan beszélsz magyarul, úgyhogy ez nagyon jó, mert itt meg voltunk rémülve az elején, hogy hogy fogunk veled beszélni, de nem is számít. Az számít igazán, hogy mi a Rollett, és hogy mi a termék.
Köszi. Majd ha elakadok, akkor majd arra kérem, hogy nem itt születtem. De a Rollettre egy pár szóban. Igazából hadd kezdjem azzal a sztorival, hogy ugye a küldetésünk igazából most az, hogy az utcán lévő autók minél inkább csak közlekedjenek és ne parkoljanak, tehát ne arra használjunk fel közterületet, hogy ott tároljunk egy olyan objektumot, aminek igazából az a funkciója, hogy folyamatosan mozogjon és A-ból B-be vigyen embereket, dolgokat. Alapvetően két éve alapítottuk meg a Rolletet, mert amúgy imádok autózni, de a városi közlekedés azért évek óta már nem autózásnak nevezhető. És alapvetően így szakmailag is, meg személy szerint is rengeteget tanulmányoztam a témát, és igazából a megoldásra sok modern trendből rá lehetett következtetni. Ugyanis minden sikeres innováció vagy találmány többnyire arról szól, hogy valami hatékonyabb lesz. Na most ez a szép megfogalmazása, a realisztikusabb megfogalmazása az, hogy minden, ami segít az embernek lustábbnak lenni, az jó, és arra harapunk. És így született meg alapvetően a Rollett, mert most azt látjuk, hogy például Budapest utcáin milyen egy parkolás, milyen könnyű parkolni. Na most látod a helyeket, általában nincs most már egyre inkább, de nem baj, tehát hogyha van, akkor látod a helyet, beparkolod az autót, utána fizetni kell érte, amire azért már jó pár éve létezik egy egészen kényelmes SMS-es megoldás, tehát mondjuk egy perc környékén van az a folyamat, ami alatt elindít oda a bakrest, és tök jó, végeztél ezzel a folyamattal. Az, hogy lehet, hogy elfelejted leállítani, és a többi az egy másik téma. Most ehhez képest a parkolóházak ugye ugyan jobb élményt biztosítanak, jobb biztonságot biztosítanak, kevésbé rongálják a helyet és az autókat a turisták. A jegyhúzástól kezdve a parkoló vagy fizetőautomata megkeresésén át és a fizetésnél apróval való szórakozásig annyi kellemetlen élmény van a sztoriban, hogy annak ellenére, hogy tényleg egyszerűbb a parkolóház és jobb szolgáltatás a parkolóház, ráadásul gyakran olcsóbb is, mint az utca, még mindig az utcai parkolás az, ami preferált. Uh-huh. És azért sok próbálkozás van, és volt már arra, hogy ezt a arányt kicsit javítsuk, és önkormányzati szinten is abszolút érdek ez a dolog. De úgy gondoljuk, hogy a mi megoldásunkkal, még ha nem is teljes mértékben, de egy nagy lépést tudunk efelé az irányt tenni, mivel egy mobilappot csináltunk, amivel bármelyik autóból egy hatalmas bankkártyát lehet csinálni. Az autósnak nincs más teendője, mint letölteni az appot, beregisztrálni az autóját és bankkártyáját, és onnantól az autójával áthajtással tud fizetni. És ezt a parkolásban próbáltuk ki legelőször, először Debrecenben amúgy, 2018 óta. És innentől a parkolóházas parkolásnak a folyamata annyi, hogy odahajtasz a bejárathoz, automatikusan nyílik a sorompó, miután kamerákkal azonosítjuk a rendszámot és magát az autót is. Majd leparkolsz, majd kihajtasz, és vége. Uh-huh. Tehát most nem kell semmi újat megtanulni az autósoknak, hanem pont, hogy el lehet felejteni egy csomó macerát, ami előzőleg volt. És látjuk is, hogy ez működik. Tehát látjuk, hogy a parkolóházak, ahol vagyunk, a saját adataink szerint és az üzemeltetők visszajelzése szerint is növekszik a kihasználtság, nagyobb az ismétlődő forgalom, ami nagyon fontos, tehát aki amúgy is gyakran egy bizonyos területen vagy egy bizonyos környéken jár és parkol, ők most már szívesebben járnak be olyan parkolóházakba, ahol lehet róla fizetni. Nincs kényelmi díj, és folyamatosan növekszik így a ház.
Uh-huh. Ez tök jó hangzik, de hogyha az elején az időt számolgattuk, azért a utcával összevetve a parkolóháznál azért arra lehet gondolni, hogy önmagában az, hogy leállok, keringek, jó, hogy most a keringés az kivehető, illetve azt kérdezem is, hogy akkor ebből biztosan, hogy találok-e helyet, vagy erre ez nem alkalmas, szóval leállok, keringek, előttem valaki elfelejt fizetni, hátra tolalt a sor mellett, szerencsétlenkedik, dugót okoz lenne a parkolóházba. Ettől való félelem műkben például maradnak sokan az utcán, nem? És mondjuk ez ellen, ez sem hatásos, mert hiába vagyok én gyors, hiába nyílik nekem a sorompó, hogyha mondjuk lenn a parkolóházba, meg kialakul egy kisebb fajta káosz, nem?
Ez jogos, ilyet már láttunk előfordulni, nem annyira gyakori, de jogos, ezért is mondom, hogy úgy gondoljuk, hogy nagy lépést tettünk, de 100%-ban nem oldja meg a problémát. Ezzel együtt viszont például azáltal, hogy konkrétan autó azonosításból állapítjuk meg, hogy mi a helyzet, a parkoló telítettségét például számoljuk. Tehát az applikációban megnézhető, hogy egy bizonyos parkoló éppen nagyon tele van, és potenciálisan nem találunk helyet, vagy éppen zöld.
Aha, szóval ezt tudom. Mielőtt lemegyek, tehát akkor ez...
Így van.
Hány parkolóházzal, vagy hány parkolóval sikerül szerződni, hol érhető el per pillanat a szolgáltatás, hogy álltok ez ügyben?
Uh-huh. Országszerte több mint 30 lokációban vagyunk élesen. Budapesten, ha már Budapestről beszélünk, jelentően 12 lokáció van, és egy jó pár további parkoló szintén telepítés alatt áll. Ezek között például úgy nem tudom, márkaneveket szabad-e említeni, de egy nagyon-nagyon...
Hát inkább helyszíneket talán úgy jobban ismerik a hallgatók, nem?
Világos, egy nagyon nagy parkolóhálózaton keresztül is elérhető a szolgáltatás, és a belvárostól kezdve egészen a peremkerületi irodákkal telepített környékekig ott vagyunk.
Szóval akkor jól haladtok, és akkor a tervek szerint még többen érkeznek, ugye? Hogy ez az idei terv, hogyha jól értem.
Így van. Szorítunk, hogy tényleg minden flottul menjen, és olyan ütemben tudjunk növekedni, mint az elmúlt másfél évben is. És nagyon bízunk benne, hogy rengeteg autósnak tudjuk.
Technológia oldalon milyen fejlődést, vagy milyen fejlesztéseket terveztek?
Ugye a rolet technológiának a magja az, hogy egy autóból fizetőeszköz csinálunk, és a parkolás az valóban a legfontosabb és a legelső termékünk is, de emellett igazából minden olyan szolgáltatás, amit autóval tudunk igénybe venni, az releváns, és ott rengeteg értékesítőt tudunk megspórolni. Ilyen például az üzemanyagtöltés, legyen szó hagyományos tankolásról, vagy elektromos töltésről, ilyen lehet egy gyorsétermi fogyasztás, ilyen lehet egy automosó, és nagyon reméljük, hogy a jövőben az autópályadíjatnál ugyanezt meg tudjuk valósítani, illetve több privát területen is, ahova autóval járnak emberek, valamilyen kényelmi szolgáltatás formájában beépítésre kerülhet a technológia.
Oké, világos. Oké, nagyon szépen köszönjük, és akkor további sok sikert a fejlődéshez, haladáshoz, fejlesztéshez, terjeszkedéshez. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Szép napot!
Andy Zengel, a Rolet alapítójával és ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, parkolásra adnak egy megoldást ezzel a startuppal.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Sütés, lengek köntösben kilép az erkélyre a város fölé. Füstöt fúj és a rúzsajkán kissé megfakul, de az új nappal új lángra gyúl. Csak egy perc és már indulásra kész, az ajtóból még visszanéz. Semmit se bán, soha nem kért és nem ígér. Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, Julie. Mert szabad, mint a szél, ha hozzád is elér, legjobb, ha futsz, ahogy csak tudsz, szét túl. Megy, könnyen lép, arcán hűvös megvetés, csak játék vagy, tedd, amit kér. Egy csók, ennyi volt, az égen felragyog a hold, s táncoltok hajnalig még. Aztán egy perc, és már indulásra kész, az ajtóból még visszanéz. Semmit se bán, soha nem kért, és nem ígér. Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy mész.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Hát egy elég komoly témával folytatjuk a műsort. A WHO, ugye az Egészségügyi Világszervezet életbe léptette a világméretű egészségügyi vészhelyzetet. Éppen ebből az apropóból is beszélünk Kun Ádámmal, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Mit jelent az, hogy most mégis meglépte ezt a WHO, és közben ugye az a komment is megjelent, hogy mélységesen sajnálja a vezetője, hogy elmulasztotta ezt megtenni a múltkori alkalommal?
Hát fontos leszögezni, hogy ez inkább egy ilyen politikai gesztus. Azt jelenti ez a vészhelyzet, hogy úgy gondolják, hogy nemzetközi összefogásra van szükség egy egészségügyi probléma kezelésében. Tehát ez nem azt jelenti, hogy súlyosabb lett a vírus a múlt héthez képest, hanem csak azt gondolják, hogy tényleg itt nem csak kínálják, hogy az egyes országoknak kell tenni valamit, hanem tényleg a nemzetközi közösségnek kell valamit tenni.
De ezzel együtt ugye az elmúlt napokban a hirtelen, tehát hogyha média szempontból, vagy hát média fogyasztás szempontjából vizsgáljuk ezt az egészet, akkor azt lehet látni, hogy egy nagyon komoly pánikkal kezdődött, utána jött egy ilyen kis tisztázó időszak, amikor talán mint egy kicsit megnyugodott volna a világ, és most megint úgy tűnik, hogy eszkalálódnak az események, mert eléggé komolyan elkezdett terjedni ismét. Vagy legalábbis ilyen számokat kapunk. Lehet, hogy ez téves, és tévesen látom a szituációt, de akkor javítson ki, legyen szíves.
Hát ugye azt lehet látni, hogy most az esetek száma az mindig exponenciálisan növekszik, tehát van egy terjedő járvány. Ugye egyre több országban fog megjelenni, de itt persze én mindig ilyen egy-két emberről beszélünk, tehát Kínán kívül legtöbb talán ilyen tucat megbetegedés. Az, hogy a pánik miért van, azt szerintem önök a médiában jobban tudhatják. Nem kell megijedni, tehát hogy nincs értelme pánikolni igazából.
Akkor szedjük össze pontosan, hogy mit tudunk, honnan terjedt, hol tartunk, illetve mit, de mi várható a vírussal kapcsolatban, mert aztán kíváncsiak vagyunk, mert optimista és pessimista híreket egyáltalán közöl a média és a szakértők részéről is hallunk ilyet, olyat, akkor tegyük tisztába akkor egészen pontosan a tényeket, mert önmagában arról is háromfélét olvastam, hogy éppen milyen állatról terjedt át az emberre, hogy ezeket vegyük végig.
Hát, amit tudunk, hogy ez valahol december környékén történt meg az első fertőzés Wuhanban, Kínában, és egy halpiachoz kötik, ahol biztos nem halakról jött, tehát valamilyen vadállatról. Ami a vita, akkor hirtelen azt mondták, hogy kígyóról, ezt a tudományos közösség szinte azonnal is vetette, emlősökben és madarakban találjuk meg ezt a koronavírust, vagy általában a koronavírusokat. A szekvencia alapján biztos, hogy denevérről, az egyetlen kérdés most, hogy közvetlenül denevérről ugrott át emberre, vagy valahogy vagy más élőlényben volt közben, nem lehetett túl hosszú ideig tőle. Ezt tudjuk most, mit mondjak még, a terjedést meg hát azóta terjed, lehet nézni. Hogy
és a terjedés sebességét ugye szokták még összevetni a korábbi hasonlónak mondható vírusfertőzésekkel, ebben hogy állunk?
Azt szoktam mondani, hogy a sebességére az egyik, ez a növekedési rátája, az ilyen 2 és 3 között van. Az hát az így megfelel nagyjából az ilyen, meg látunk menni sokkal súlyosabbat is, meg lehet kevésbé is. A 8000-es biztos fertőzött számos 8235-et itt egyik honlapon lehet így követni, az hát mondjuk egy sarshoz képest persze már talán éppen túl van. A szezonális influenzához képest azt Magyarországon 1-2 hét alatt produkáljuk ezt a számot. Uh-huh.
Világos. És ez is olyan, hogy tavasszal vége van?
Ez most jósolni nem fogok. Uh-huh. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy ez mikor lesz, mikor fog lecsengeni. Abban reménykedek, hogy azért itt tényleg bevetnek mindent, hogy kontrollálva legyen a terjedés.
Hát elég sok pénzt is bevetettek, akár magán felajánlásokból, akár állami pénzt, hogy valami vakcina legyen. De amikor olvastam az erről szóló ismertetőket, akkor ugye év végére jósolták ennek az elkészülését. Hát addig ugye elég komolyan eszkalálódhat ez a dolog.
Igen, azt hozzá kell tenni, minden gyógyszernek komoly teszteken kell keresztül menni ahhoz, hogy azt mondják, hogy ezt akkor embereken lehet használni. Tehát itt nem is az a kérdés, hogy mikorra lesz valami, ami talán jó vakcinaként, hanem mikor lesz ez olyan, hogy azt mondják, hogy jó, ez egy embernek be lehet adni. Uh-huh. Nem akarnánk akármit beadni. Tehát,
jó, nyilvánvalóan, csak ugye hát, és azt szerintem a pánik is olyan, hogy egyrészt tudja gerjeszteni a média, másrészt pedig azok a szubjektív érzések is gerjesztik, amiket az ember azért cipel magában, mert rengeteg olyan filmet látott mostanában, vagy olyan sorozatot látott mostanában, amik kimondottan ilyen pánik, vagy ilyen járványokról szólnak, vagy hasonlókról.
Igen, tehát a tudományos közösségnek mindig egy kicsit, tehát fel kell készülni, hogy lesznek új járványok, mindig elképzelhető, hogy van egy ilyen, eddig nagyon jól szereplünk a tekintetben, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokat tudunk már a vírusról. Egy új vírusnál mindig, vagy bármilyen más új ember átkerülő fertőzésnél, hogy milyen a karakterisztikája, azt minél hamarabb jobb tudni. Egyelőre úgy tűnik, hogy hát körülbelül olyan, mint más nátha szerű megbetegedés. Mindig volt egy félsz, hogy esetleg mondjuk a fiatalokat támadja, láttunk már ilyet is, nem, tipikusan az időseknél van nagyobb probléma. Tehát én egy kicsit inkább az optimistább.
Oké. Az jó, örülünk neki, legyünk optimisták, és nagyon érdekes volt, ugye itt a Blogspoton lévő blogon, kunadam.blogspot.com-on olvastam, hogy ugye, hogy miért is kell most pár száz beteg ember miatt izgulni, itt egy érdekes összehasonlítás van, szerintem ezt is érdemes elmondani.
Hát ugye egyébként persze a pár száz az tudom, 5 nappal ezelőtt.
Jó, oké, de...
Így, most már 8000 körül van. Hát ezt amit az előbb mondtam, hogy új és nem tudjuk, hogy milyen. És akkor mindig van egy olyan, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz a mindenféle jellemzője. Lehetne, hogy nagyon sokkal gyorsabban terjed. Tehát mikor még 100 eset van, akkor nem lehet megjósolni, hogy igazából az mennyire halálos, milyen gyorsan fog terjedni. Fog egyetlen emberről emberre terjedni, azt még 5 nap előtt már sejtettük, mostanában jönnek ki a pontos cikkek, meg azok a nagyon pontos megfigyelések, hogy ma nem csak Kínában, a más országokból is van adatról, hogy tényleg emberül ember. Tehát olyan emberek bejelnik meg, akinek nem voltak az elmúlt soha Kínában, de mégis tudjuk, hogy kivel érintkeztek, akiktől esetleg elkaphatták.
Tehát ez alapján is még inkább optimista maradtál, tehát a legfrissebb adatok alapján is, ugye?
Igen. Azt hiszem, a legnagyobb probléma az inkább gazdasági lesz. A gazdaság meg fogja érezni. Arra föl kell készülni.
Oké. Egy utolsó kérdés, hogy mit tehetünk a szokásos vérintézkedések egyéni szinten, vagy van valami speciális ennek a vírusnak a kapcsán?
Nem tudunk még semmit, hogy lenne valami speciális ennek a vírusnak a kapcsán. Mindig jó megerősíteni azokat a szüleink által is mindig mondott jó tanácsokat, hogy igen, gyakrabban mossunk kezet, tüsszentsünk zsebkendőbe, ne érintsük az arcunkat kézmosás nélkül. Ezeket be kéne tartanunk, különben is influenza járvány van. Tehát Magyarországon mondjuk ki, most éppen influenza járvány van. Ezek az óvintézkedések különben is jót tennének számunkra. Most aztán ez van. Látom, Magyarországon nincs ugye ismert megbetegedés koronavírussal. Tehát most még...
Igen, ráadásul jó ez az összehasonlítás az influenzával, ugye pont itt a blogodon, hogy például a múlt héten 12.400 fő kereste fel a házi orvosát influenza-szerű tünetekkel, ugye, és egy-egy szezonban gyakorlatilag ilyen 300-400 ember haláláért felelős világszerte az influenza.
A világszerte 100 ezer, tehát...
Világszerte, igen.
Nálunk is biztos, hogy van, de nálunk is sok tízezres ugye a megbetegedés. Influenza-szerű, mindig ezt tudom mondani, influenza-szerű tünetekkel, ugye ezek nincs mind tesztelve. Ez másik fontos elkülönítés, hogy ugye amikor azt mondjuk, hogy 8000 emberről biztosan tudjuk, hogy koronavírusra fertőzött, az azt jelenti, hogy tesztelték, hogy az, és nem a szokásos, vagy más influenza vírussal, vagy bármi mással fertőzött.
Mármint, hogy ezzel az új koronavírussal, a wuhani vírus.
Ugye itt is az van, hogy az ANTS azt is megmutatja, hogy hány emberem van letesztelve, hogy tényleg valamilyen influenzával kezelik, az sokkal kevesebb. Az influenza-szerű tünetek az, ami az egy ilyen sok tízezres, hát ennek nagy része valami hasonló. Igen, ezek vannak, és védekeznünk kell ellenük.
Valahogy védekezni kell.
Nem kell.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát akkor.
Köszönöm szépen, és viszonthallásra.
Kunádámmal beszélgettünk, ő nem más, mint az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, és egyébként kiváló blogot is ír, ott lehet elolvasni kunadam.blogspot.com, mi történt a tudományban, Wuhan vírus, jobb félni, mint megijedni, egy jó összefoglalása arról, amiről egyébként beszélgettünk most.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan?
És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Coin Limited.
Reklám.
Intersport híreket mondunk.
Halljátok-e, sportbarátok? Dübörög a téli vásár az Intersportban. Kifutó termékek és téli cuccok óriási kiárusítása egy csomó jó ajánlattal. Eljöttök?
Igen!
És ne feledjétek, aki vesz, annak lesz. Intersport híreket mondtunk.
A zene kaland. Daniel Schneider János jelenései a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar előadásában. A svájci születésű amerikai jazz szaxofonos és komponista bibliai oratóriumát, majd Brahms német requiemjét Sebastian Weigl vezényli február 5-én a Műpában. Az est szólistái Rost Andrea, Szalai Ágnes, Fülep Máté és Kálmándi Mihály. www.filharmonikusok.hu.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Tavasztól lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere állomást a 3-as metró felújítása miatt. Ez a tervek szerint őszre véget ér. Az Arany János utca és a Ferenciek tere állomáson márciustól, a Korvin negyed és a Semmelweis klinikák állomáson pedig júliustól az őszi teljes lezárásig megállás nélkül haladnak át a szerelvények. Közben holnaptól Göncz Árpád városközpontnak hívják az Árpád híd metró állomást. Magyarország rendszerváltás utáni első köztársasági elnökéről 2016-ban nevezték el a 13. kerületben az Árpád híd Pesti híd főjénél fekvő területet, ahol szobrot is állítottak az emlékére. Elkezdik építeni február közepén a debreceni BMW gyárat. A beruházás első ütemében 460 ezer négyzetméternyi épület készül el. A gyárhoz két autópálya leágazást, vasúti megállót, valamint kamionparkolót is létesítenek. Debrecenben évente 150 ezer autót gyártanak majd, és több mint 1000 új munkahelyet teremtenek. A termelés várhatóan 2023-ban kezdődhet meg. Jövő csütörtöktől játsszák a mozik a Béres Csepp megalkotójáról szóló filmet. Az életrajzi dráma Béres József hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcát mutatja be a 60-as évek derekától a 70-es évek közepéig. A filmet Gyöngyösi Bence rendezte. Végérvényesen elfogadta az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséről rendelkező megállapodást a tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács. Az Egyesült Királyság így ma éjfélkor elhagyhatja az Európai Uniót. Salvador Dali mindegy 10 műalkotását, javarészt bronz szobrokat loptak el egy stockholmi galériából. A tolvajok az üvegajtót betörték, úgy jutottak be a galériába, ahol 10 napja voltak kiállítva a Svájcból kölcsönkért művek. Az időszaki tárlat holnap zárult volna. Az ellopott műalkotások értéke 200 ezer koronától, azaz 6,3 millió forinttól, 500 ezer koronáig, azaz 16 millió forintig terjed. És végül az időjárásról. Ma változékony esős, sokfelé szeles, de enyhe időnk lesz. A szél miatt az ország északi harmadára, az ónos eső miatt pedig az északi középhegység térségére adtak ki figyelmeztetést. Napsütésre legfeljebb délután a Dunántúlon lehet számítani. Napközben általában 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, itt Budapesten 12 fok körüli értékeket mérünk majd ma délután. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal, és tovább a Budörsi úton, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél. Lassú a haladás a Váci úton, a Fóti úttól az Árpád útig, az Uglói bevezető utakon, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták holnap estig a 13. kerületben a Csángó utcát, a Tüzér utca és a Kassák Lajos utca között, mert toronydarut bontanak. Félpályás lezárásra készüljenek a 3. kerületben a Nánási úton, a Kadosa utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 9. kerületben az Albert Flórián úton, a Könyves Kálmán körút után útszükletre számítsanak közműjavítás miatt. Az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Városház utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. Szűcsilla BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
In Argentina, the tango starts dying. The tango starts dying. Because of it, the young generation, they start getting more excited with rock and roll than with tango. But my music goes on.
There are cracks in the pavement where we once stepped out to dance the dreamy night away.
Továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és közlekedési információk következnek. Hát van egy pár érdekesség, az biztos, például, hogy ugye még mindig tart a sávelzárás a Szilágyi Erzsébet fasorban. Ez ugye a második kerület kifelé a Gábor Áron utcánál gázvezeték javítás miatt van. Egyébként pedig a Szent István Park környékén is korlátozás volt, azt nem tudom, hogy még van-e, írjátok meg nekünk. A Népligetnél látom, hogy nagyon nehéz közlekedni a Könyves-Kálmán körút és az Üllői út, a Népligetnél, de hogy is, a Könyves-Kálmán körút és az Üllői út sarkánál, de mégiscsak a térképet bámultam közben, hogy hol sűrű a forgalom is nehéz közlekedni. Azt látom, hogy a bevezető szakaszok ha nagyon szokásos módon alakulnak, illetve...
A saját kis forgalomfigyelő algoritmusom szerint egy fokkal jobb a helyzet az átlagosnál, annak ellenére, hogy ideért ez a felhősáv, amely a következő 1-2 órában azért esőt fog adni itt az adás körzetünkben, úgyhogy lehet, hogy ez lombolást fog okozni, most 7 óra 44 van, nagyjából a 8-9 között szokott a legrosszabb lenni a helyzet, úgyhogy arra lehet számítani, hogy azért a bevezetőkön még majd nőni fog a sor, érdemes odafigyelni, illetve a csúszásra fölhívja a figyelmünket több hallgató is, nagyjából 0 fokban kezdett el esni az eső, a belső területeken már pluszok vannak, viszont a külső területeken mínusz van, tehát érdemes odafigyelni, hogy ne okozzunk, vagy kerüljünk baleseti helyzetbe, és még konkrétum volt, igaz, hogy már kicsivel korábbi, ha Bécsi út Ürömnél döcög, Óbudai temetőnél kidugul, ez Józsa, kaptuk ezt az információt is, aztán valaki magyarázza el Endrének, hogy hogyan működik a média, ez nem közlekedési információ, és nem is értem, lehet, hogy te tudod értelmezni, de lehet, hogy csak ideges lesz, hogy trollkodik a hallgató. A
koronavírusra kapcsolatban írta ezt.
Jó, tudom. Úgy mondtad, mintha nem tudnánk, ugye a média felelősség ebben. Szerintem elég mi tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora.
Hát először is tényleg nagy a média felelőssége, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a médiában egy jó pár évvel már hozzáértjük a közösségi médiát is, ami egy teljesen új platform, teljesen máshogy működik, és ezért volt fontos hozzátenni a beszélgetésbe, hogy amikor az ember olyan produkciókkal találkozik gyakorlatilag ömlesztve, amik valami világvégét, járványt, brutális jövőt jósolnak.
Hát az döbbenetesen sok baromság jelenik meg a vírussal kapcsolatban, akkor, és megy körbe a közösségi médiában, és nem tudsz tenni.
Igen, és azért mondom, hogy tehát van egy szubjektív jellegű sztori is, ami ugyancsak vírusosan terjed ezeken a csatornákon, és persze nyilvánvalóan ott vannak a hatásvadász média cikkek, vagy nem csak cikkek, hanem különböző formátumok, amik ugyanezt még felerősítik. És ráadásul egy kedves hallgatónk a Facebook oldalunkra is valamelyik nap beposztolt egy olyat, hogy ez vajon igaz lehet, és egy olyan oldalról posztolta be, amihol magyarul jelennek meg hírek, de valami elképesztő orbitális baromságok, de a címe a weboldalnak, abban benne van egy olyan rész, ami hajaz egy létező nagy médiumnak a nevére. És gyakorlatilag egy az egybe.
De ez kamu oldal.
Abszolút kamu oldal, ilyen klasszikus fake news site, de hogy amikor hirtelen elolvassa, és csak rápislant az URL-re, akkor azt látja, hogy ott van bent egy valami olyan dolog, amit ismer már máshonnan, és onnantól kezdve nem ellenőrzi a forrás. Tehát sajnos ez egy ilyen
az
dolog.
Az a dolog, hogy arra gondolná, hogy elgondolkodsz azon, hogy ezt igazából kifinanszírozza. Mert hogy erre normális hirdetés azért nem esik be.
Nem, a ezek ilyen hirdetési algoritmusokból élnek.
Meg igen, van jó nagy költsége az előállításnak. Nyilván lehet Google Translate-tel fordítani a hülyeséget, de azért az túlságosan föltűnő, az még per pillanat nem működik, tehát ennek van egy fenntartási költsége, amit azért nem tartanak. Erre nem elég az, ami bejön ezekből.
Figyelj,
a hirdetéses
igazából ezek úgy működnek,
automatikusan.
Hogy nagyon gyorsan létre lehet hozni.
Persze, és olcsón. Értem.
Úgyhogy nincs olyan nagy fenntartási
igen, csak
költsége.
Úgy tűnik, hogy többnyire, hát
ez fajlagos a dolog.
Én mintha azt láttam volna, meg erről olvastam több helyen is, hogy még jó lehet más, és mondjuk más jellegű álhírek terjesztésére is, és ebből az irányból, akiknek ez érdekük lehet, ők szállnak be a finanszírozásba, ami meg azért nem túl kellemes, viszont nehéz is tenni ellene. De hát ez már teljesen máshol vezet, jól elkanyarodtunk a vírustól.
Az nem baj, most Treasury rovatunk következik, majd Nagy István Milán, az OTP Treasury üzletkötője fog, tehát Nagy Milán fog majd arról beszélni, hogy az MNB és a Fed kamat döntés kapcsán a forint árfolyammal mi a szituáció, milyen aktualitások vannak, mi volt, mi várható, picit visszatekintünk, kicsit előretekintünk, ez jön a következő blogban itt nálunk.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Searching for the Lord. They're gonna let them down again, 'cause they wish you were theirs. Stop fights, break up bands, all left to leave them tonight. Did you see her? I love her. To move along, been getting by, done serving strangers at a lonely bar. Been getting by, where I see wheels, they were gone, acting for long, cursing.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Na hát azzal a témával megyünk tovább, amit beharangoztunk korábban a vonalban. Itt van velünk Nagy Milán, az OTP Treasury üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, Magyar Nemzeti Bank kamatdöntés, Fed kamatdöntés, forintárfolyam, ugye azért előkerül a forint nálunk a műsorban sokszor, hiszen folyamatosan nyaldossa a rekordokat. Mi a szituáció ezzel? Mik az aktualitások?
Kronológiai sorrendben még ugye itt a múlt hétnek a folytatásával kezdeném, ami ugye erre a hétre is bőven szolgáltatott a témát, és egyébként általad említett mindkét jegybanknak is a közleményében kapott legalább egy sort említést. Ugye ez a koronavírus, illetve annak hatása, illetve annak tovább gyűrűző hatásai a gazdaság, világgazdaság egészére, és ez ezzel kapcsolatos aggodalmak. Ugye ezzel indult a hétfőnk, és gyakorlatilag meghatározta az egész hetet. Ugye a keddi MNB ülés, amit említettél, ugye ott gyakorlatilag változatlan feltételek mellett folytatódik a monetáris politikája Magyarországnak. Ugye itt igazából a kérdés az az volt, hogy miképpen látja a Magyar Jegybank az infláció jövőbeni alakulását. Ugye látjuk a forinton, hogy ez a legalacsonyabb reál kamattal rendelkező magyar kamatpolitika nem biztosít elég védelmet ahhoz, hogy a forint erős legyen. Nyilván itt a spekulánsok, illetve a befektetők megtalálták ezzel kapcsolatosan a magyar devizát, és ezért sikerült ezen a héten is gyakorlatilag 3.39 közelébe felkúszni az árfolyamnak. Ugye ezt a keddi MNB ülést követte a szerdai amerikai kamatdöntőülés, ahol ugye ott változatlanul másfél és 1,75%-os kamatszinten hagyták az irányadó rátát. Ugye ők is aggodalmukat fejezték ki a koronavírus gazdaságra gyakorolt lassító hatását, illetve nyilván ennek még azért a pontos következményei nem látszanak, de egyenlőre ők is változatlan feltételek mellett kívánják támogatni az ottani gazdasági növekedést.
Oké, tehát akkor kronológiai sorrendbe tettük. Nézzük meg azt, hogy mi az, amire lehet számítani hosszabb távon. Mit gondoltok? Ugye azért ez a forint árfolyam igaz, hogy csak ilyen fillérekkel, de mindig ott nyaldossa azt a mindenkori csúcsot. Azért ez már így elérte az inger küszöbét a nem csak az egyszerű befektetőnek is.
Igazából megy a számháború, most mi egyelőre, én nem szeretek igazából ebben nagyon belemenni. Nyilván azt mondani innen, hogy nem lesz 3.40 vagy 41, az hogy mondjam, nem egy olyan nagy vállalás, gyakorlatilag 1%-on belül van. Ugye hallottam azért a héten elég extrém víziók is.
Igen.
Sajtókban napvilágot láttak. Én azt igazából nem is kommentálnám, azt mondanám inkább, hogyha valami extrém forgatókönyvet kell vázolni, akkor én azt gondolom, hogy 45 3.45-ig mondjuk elmehet a forint, de mondjuk a forint leggyakoribb előfordulási helyét mondjuk az egész évben viszonyítva azt mondanám, hogy ez a 3.34-3.35 körül lesz ezekkel az extremitásokkal, hogyha ez így alakul, ugye itt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy márciusig nagyjából eldőlhet ez a történet, ugye már csak a koronavírust is azt mondják, hogy márciusig tetőzhet, és onnantól fogva azért valamiféle kezelhető formába lehet ezt a történetet majd tálalni, vagy meg lehet vele tanulni együtt élni, ugye itt a 2002-2003-os SARS vírusból kiindulva, illetve azért az MNB is azt mondta, hogy márciusban esedékes a jelenleg alkalmazott eszköztárnak a felülvizsgálata. Én azt gondolom, hogy a szükséges lesz, akkor fognak olyan intézkedéseket hozni, ami védelmet biztosíthat a forintnak. A tegnapi napon napvilágot látott egészen extrém víziókkal szemben.
Miért extrém vízió az, hogy gyengül még 2-3%-ot? Ez egy tök természetes mozgásnak tűnik az aktuális árszinttől.
A 3.45-ben az benne van ez a 2%, még talán a 3 is, de most akkor kimondom, hogy ugye tegnap én olvastam őt, aki azt mondja, hogy 3.60.
Na jó, igen. Még jó, hogy kimondtad, én nem akartam kimondani, de jó,
Kerülgettem, de csak kirántottad belőlem, hogy igazából én nem hiszem, hogy ilyen számokkal kell dolgozni, ugye most azt nézzük, hogy...
Tehát ezek szerint vannak olyan számok, ahol már az MNB közbelép, hogyha jól fordítom le.
Én én azt gondolom, hogy igen, hogyha most ugye 1%-os gyengülést, egy olyan 0,1%-os inflációnak szoktak ugye mondani, hogy ímérték hatással az infláció gyorsulására, most akkor ugye ezt a 6%-ot a jelenlegi 4% körüli inflációhoz hozzáadva, vagy mondjuk, hogyha még azt a víziót is elhiszem, hogy ugye azt mondja az MNB, hogy azért ez középtávon azért inkább a 3%-hoz fog közel jönni. Én azt gondolom, hogy a jelenleg nem látható hatások kivédését, azt ugye nyilván arra reagálni lehet, amit jelenleg nem tudok biztosan, de hogyha ímértékű forint gyengülés lesz, akkor azt azért nem egy bonyolult történet hozzáadni a jelenlegi inflációs várakozásokhoz, hogy akkor továbbra is közel lennénk ehhez a ominózus 4%-hoz, illetve azért azt is hozzá lehet tenni, hogy ugye mondjuk a tavaly évben a hasonló időszakban mondjuk ilyen 320 körül valaki tudta az import szükségleteit fedezni, ugye egy évre rá már 337 ugyanez a szint, és akkor ugye még itt ezt tovább haladva, vagy tovább vívve ezt a gondolatot, akkor ez az oly mértékű árdáragulás, ami azt gondolom, hogy a lakosság résztére is azért jelentősen megnehezíteni a költekezést, és azt gondolom, hogy az MNB-nek se érdekel azt, hogy a fogyasztásban, ami egyébként a tavaly évben egy erős pillére lett a magyar gazdaságnak, ebben visszaesés következzen be. És még itt a gyártókapacitásoknak a megdrágulására nem is tértünk ki.
Uh-huh. Igen, oké. Okay. Jó, hát eddig ugye úgy tűnt, illetve azt láttuk, hogy a nagyon lassú, kiszámítható gyengülés az nem zavarja őket, azt többször elmondták, lekutatták, hogy az infláció a mai világban már nem olyan egyértelmű hatások következményeként, és nem úgy változik, mint ahogy korábban megszokhattuk. De van egy pont, azt is elmondták, ami már lépésre se akarhatja őket, és visszaléphetnek ebből a ultralaza monetáris politikából. Nyilván mindenki azt keresi, hol van ez, és ezért is röpködnek a számok, hogy vajon a 340-es vagy a 350-es szintnél már valamit tehetnek, de úgy tűnik, hogy akkor a piac azt mondja, hogy ez már közel van ez a szint, ugye?
Igen, de én tovább is ugye azt mondom, hogy az MNB-ből kiindulva, hogyha a vízió és egyébként a mi jellemzőink is azt mondják, hogy azért középtávon a 3%-hoz közeledhet az infláció, az ugye a reálkamatban is egy vonzóbbá teheti a forintot, és mondjuk, hogyha a cseh vagy a lengyel oldalon sem emelkedik a kamatszint, avagy még a cseh oldalon ugye lehetséges az is, hogy esetleg egy vágás az bekövetkezhet, illetve nézem azt, hogy ugye az amerikai gazdaságból jövő adatok, hogyha nem lesznek annyira importánsak, és ott is esetleg a mai vagy az e-héthez hasonlóan egy esetleges vágást is elkezd árazni a piac, akkor ugye ez azért ez egyből más kontextusba fogja tenni a magyar monetáris politikát is, illetve ugye a nálunk lévő kamatszintek vonzóságát.
Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen.
Még egy dolgot csak, hogy tényleg ne felejtsünk ki egy nagyon fontosat, ugye 47 év után a britek a mai napon távoznak az Európai Unióból, úgyhogy ugye ez is majd azért szolgáltathat izgalmakat az elkövetkezendő egy évben, vagyis hát volatilitás leginkább a font paritásokban, hogy miképpen folynak majd a tárgyalások, de gondoltam, hogy ezt mindenképpen érdemes megemlíteni, mert egy korszak ezzel
az emberrel. Az biztos. Oké, köszi szépen, jó munkát nektek!
Köszönöm, szervusztok!
Nagy Milánnal beszélgettünk az OTP Treasury üzletkötőjével, különböző kamatdöntések és más hatások a forint árfolyamra, a devizapiacra, ez volt a témánk. Megyünk tovább Schmidt Andi legfrissebb híreivel, információival, utána pedig azzal fogunk visszajönni, hogy mit lehet tenni a lakhatási válság ellen. Ugye ez visszatérő téma itt a műsorban nálunk. Most Pogácsa Zoltán szólal meg ezügyben, aki nem csak közgazdász, de szociológus is, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense, egy érdekes véleménycikket írt erről a g7.hu ekonomi rovatában. Erről beszélgetünk majd vele.